Köszöntöm Önöket, amikor ez a felvétel zajlik, ugye csütörtökön 14 óra 10-kor kezdünk, akkor még egészen pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz az a 16 beruházás, amit a kínaiak Magyarországon elkövetnek, majd állítólag később a kormányinfóra erről tudni fogunk, de azért beszéljünk róla. Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Reichert Jánossal.
Nagy Isten.
Dévény Istvánnal.
Köszönöm.
Szóval, mi az, amit nem tudunk?
Semmi. Semmi. Hát sejtések vannak, nem? Hogy a Aksini. Reptéri vasút, a másik vasút, a belgrádi, mi lehet még? Szerintem a kugátógyárakról nem kell itt előre egyeztetni, mert azok úgy teremnek, mint a gomba.
Hát, engem ez a TASZ jelenti. A felek szívélyes együttműködéséről szólt a megbeszélés, stb. A magyar népnek nincs köze ahhoz, hogy mi történik a saját hazájában, úgyhogy nem nagyon rohannak tájékoztatni egyébként, nem csak erről.
De fognak, csak most még nem tudjuk, de valószínűleg az egyenlege a dolognak az nagyon csúnyán fog kinézni, és hosszú évtizedekre eladósítja kis hazánkat Kína felé, ami úgy lesz eladva a propagandában, hogy a keleti nyitás gyümölcseit éppen szüreteljük, mert hogy Kína gazdaság az most a második, de hamarosan az első lesz, vagy az indiai, és ez Amerikával ők hárman ott lesznek majd 2050-ben. A dobogón a sorrend még kérdéses, és ezt nekünk most ki kell használni. Tehát hogy ez egy pozitív történet lesz, de valójában bizonyosan negatív, tehát tuti, hogy eladjuk magunkat Kínának. A kérdés az, hogy miért.
Miért?
Hát nagyon, nem olyan. Először is van egy csomó dolog, amit tudunk. Jövőben nagyon komoly együttműködés lesz a két párt között. Pártközi együttműködés lesz. Nem, ajánlom figyelmetekbe azt a cikket, ami a Magyar Nemzetben meg és Xi Jinping elvtárs jegyezte. Azon kívül közösen fogunk küzdeni a demokráciáért, és a kínai modell, ezek így benne vannak a szövegben. A kínai modell inspiráló hatása és a kínai modell az
bármi jó lesz. Szabad szellemelengi majd
bekezdjük. És nagyon jó, de figyelj, de ez a demokrácia, azon összeszartam magam. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy nézd, eldöntötte Orbán Viktor, egy dolog biztos, hogy meg valahogy hozta az élet, hogy a magyar... a nemzet fejlesztése, ilyen szavakat használják, hogy a gazdaságpolitika az a betanított munkán, a bérmunkán, az összeszerelése nyugodjék. Az, hogy terelődött erről útra az ország, ez megér egy elemzést, és ami nekünk most a piaci értékünk, illetőleg ezt jól felismerték, és ebből vannak tényleg konfliktusok az Unió és Magyarország között, piacra dobta Orbán Viktor azt az értéket, amit az jelent, hogy mi az Unió tagjai vagyunk. Tehát itt a tömbösödést szemben tiltakozik. Mi egyébként kulturálisan, intézményileg, mentáson és a nyugati tömbhez tartozónak valljuk magunkat. Ez verseng gazdasági és politikai értelemben a világban, és mi egyszerűen áruba bocsájtottuk tényleg az árulásunkat, mert ugye éppen most van amúgy is egy olyan gazdasági verseny, például az autóiparban, amelyik hova tovább, ugye 30-40%-os védővámmal akarja sújtani a kínai autógyártókat, hogyha ide jönnek ipart telepíteni. Ez egy valóságos verseny, egy valóságos konfliktus. És mi egy olyan közösségnek vagyunk tagjai, akiknek egyébként az autógyárai, itt is itt vannak Magyarországon, nagyon rondán hangzik, de így van. Na most mi megfelelő hitelek fejében, amiben az országot jól el fogjuk adósítani, és a jóisten tudja, hogy mondjuk 10 év múlva milyen akkumulátorok lesznek használatosak, mert a tudomány ez egy átkozott dolog, ez megy független, nem lehet antiglobalista harcot vívni a tudományra szembe. Áruba bocsájtottuk az érdekeinket. Mert ez így rövid középtávon kihúz minket a szarból, és GDP növekedést. És GDP növekedést hoz.
Csak annyit, hogy ugye Kínába felütötte a fejét a túltermelési válság, ami most tényleg úgy hangzik, mint egy másik TASZ cikk, de hogy tényleg ez a helyzet, és
arra, a belső piac nem tudja felszívni.
Arra figyeltek, és most a külsőt, hogy amúgy is azért Kína teríti rendesen a világban a dolgait, de hogy most ilyen nagyon dömpingszerűen és nagyon alulárazva és rengeteg terméket tolt ki magából, és árasztott el a világpiacokat, vagy a világpiacot, és hogy valamit ezzel kezdeniük kell, mert ugye mindenféle diktatúrát fel lehet tartani egy ideig, de azért az a legjobb, hogyha ilyen gazdasági nyugalom van, fejlődés van, és a kínaiak hozzászoktak ahhoz, hogy ott azért pörög a gazdaság. Úgyhogy ez ér össze azzal, hogy Magyarországon meg gazdasági fos van. Ugye sikerült a alapvetően egy évre tervezett költségvetési hiányt már most letudni, ugye áprilisban felülírták 4 milliárdra, de az eredetire is emlékszünk, az már most meg lenne az első negyed évben. Most hatalmas örömünnep van azzal kapcsolatosan, hogy a kiskereskedelemből végre pozitív jelzések érkeztek a KSA. Most már végre vásárolnak a magyarok. Hát egy picit azért ezt a képet úgy hogy is mondjam, behomályosítja talán, hogy kicsit betorzítja, hogy közben az is kiderült, hogy vásárolnak a magyarok, csak egyre olcsóbb és egyre gyenge minőségű élelmiszert, mert hát abban menekülnek bele a megélhetési válságból nyilván. Amit meg tudnak engedni maguknak, azt veszik, és azok nem a legjobb minőségi termékek. És hát tehát nincs pénz. Nincs pénz a gazdaságban, nincs pénz az államkasszában, nincs pénz az emberek zsebében. Úgyhogy kell a lóvé, mert választás van, meg már nagyon közel a 2026-os választás, és itt jön az, hogy akkor nekünk pont jó lesz a kínai hitel. Kurvára mindegy, hogy milyen feltételekkel. A lényeg az, hogy dőljön ide a kínai pénz, és én ezzel mondom, hogy itt most egyrészt a jelenben eladjuk, ahogy mondtad, a érdekeltségünket, hogy így fogalmaztál. Hát az uniós létünk.
Az értékünket, ez az egyetlen maradék értékünk, hogy az unió belső piacán vagyunk.
Na, de közben meg eladjuk a jövőt. Hát, az nagyon durván, ráadásul Kínának, ahogy, és azért úgy volt egy-két nemzetközi példa, hogy a kínaiak ilyenkor átmennek uzsorásban, vagy a politikai érdekeik, vagy a gazdasági érdekeik úgy kívánják, és akkor aztán viszont...
Tudod, de a tragédia, hogy ez azért összekapcsolódik azzal, hogy így azért a nem tudás útját választotta egy 10 milliós populáció, tehát egy 10 milliós nemzet. Mert nekünk tényleg ezek a közhelyek, mióta mondjuk, pedig az a baj, hogy a közhelyeknek egy része alapvetően igaz, tehát a nem tudás útját választottuk, bérmunka útját választottuk. Protektorátust rátettük saját magunkat.
Grófot keresünk, akik eltartják a cselédet egyébként. De amit mondhatok, azzal egyébként teljes mértékben egyetértek, két dolgot tudok hozzátenni. Az egyik, hogy áruba bocsátottuk az ország területet is. Tehát arra gondolok, hogy ugye vendégmunkások jönnek, nem migránsok, ugye fontos a megfelelő szakkifejezés. Tömegesen jönnek a távol-keletről, és én nekem az a gyanúm, hogy ebben az egész nagy egyezkedésben megint egy nagyobb kínai kontingensre is számíthatunk, tehát fog jönni egy csomó kínai, nagyon figyelemre méltó volt, hogy
Szicsin
elnök úr még a magyar-kínai tanítási nyelvi középiskoláról is meg emlékezett a beszédében, tehát ugye azért nagyon részletesen tájékozott volt, ugye a magyar közmondásokat is tud nyilván fejből, hozzá fekszik, azzal kell. Tehát ez az egyik, a másik meg, hogy jó, én azért most már megengedem magamnak, de jó, tehát hadd mondjam el, hogy itt vannak olyan beruházások, amelyek 10 éves, meg még hosszabb múltra tekintenek vissza, és nem haladtak évekig azért, mert a kínaiak olyan irreális elvárásokkal álltak elő, hogy még az Orbán kormány első évében sem volt hajlandó az államapparátus olyan rossz üzleteket kötni Magyarország kárára. Az Orbán kormányzat apparátusa. Ma már hajlandó. Tehát az jó tudni, hogy ezek nem, vagy kíváncsi leszek a listára, de biztos vagyok benne, hogy lesz benne olyan, amit nem tegnap kezdtek, hanem mondjuk 2010-ben.
De figyelj már egyébként, itt az eddigi információkon is, ból is tudható, hogy mondjuk a repülőtéri vasút megvittem én, az nem csak kínai hitel, csak alátámasztató, tehát ez nem egy hipotézis és a rémálmaink, hanem kínai építő, kínai munkaerővel. Egyébként a Belgrádban is így megy nagyjából.
Ez mit jelent, hogy kínai munkaerő, vagy a kínai lapátolni?
Igen.
Gondolta?
Azt.
Hát ne haragudjatok, de csak csöndben mondom, hogy a 2005 körül, tehát a átkos emlékű Gyurcsány-Medgyessy, vagy Medgyessy-Gyurcsány korszakban az autópályákat sok helyen német munkások építették, mert olyan gépeket hoztak, amikre nem volt magyar munkaerő, csak akkor ezt nem verték. Na, érted? Na, de itt, tehát most megint ugyanez van alapvetően, egyébként meg a, tehát persze tudom, hogy erre azt fogja mondani, ez is hagyjam abba, de hát a demográfia katasztrófánk miatt, ha valamit akarunk csinálni, ahhoz most már idegen munkaerő kell. Ha az valami, érted, ami tényleg meg kell csinálni, amihez kell egy speciális tudás, meg minden, nincs Magyarországon, hát én nem is tudom, de talán csak szóba tudjuk hozni, hogy ugye most már gyakorlatilag a kormány beismerte, hogy a házi orvosi rendszert sem tudja fenntartani. Minden de hát miért csomó másikat felsorolhatnánk, miért pont ilyen utat vagy magasra sütött, ugye, mert azért én azt tudnánk építeni.
Nem bántam a kínai munkaerőt, de nagyon erős kétsége van azzal kapcsolatban, hogy ott kifejezetten azért jönnének és azzal a tudással jönnének, olyan baromi magasan kvalifikáltak. Úgyhogy én nem nagyon tartom ezt analógnak a német munka erővel, ami akkor azért becsorgott. A legjobb tudomásom szerint azért elnézem a dolgokat, azért belejöttek a magyarok, és ma már nincsenek azokon a gépeken németek, amiket meg kellett tanulni. De pontosan ez a különbség, ez a különbség, ezt játszotta el, ezt veszítjük most el.
Az jött eszembe, hogy utolértük a 200 évvel ezelőtti Amerikát. A vadnyugati vasutat ugyanis kínai munkások építették.
1860-as. Igen,
igen. Úgyhogy most van, mi már most ott tartunk.
Hova jutott Amerika?
És láttad?
Azért mondom. Most kezdődik itt is a nagy föld.
Jó.
Uraljuk a pillanatot, ez a lényeg.
De az a baj, tényleg ez van. Uraljuk a pillanatot. És most már ez ilyen napi szinten gyakorlatilag oda szűkült. És amióta így a Magyar Péter történet utazott, tényleg ez megy, hogy most
ezeket is a napokat. Eddig is így volt, Pisti, csak nem volt egyre szemben.
Talán terveztek egy hónapra, vagy hétre, nem tudom. De most tényleg az, hogy egyik napról a másikra, valahogy. Ami szomorú ebben, hogy ez még mindig meg lehet találni a, nem a fél országot, de a partnernek, hanem a választóknak a 40%-át, most épp az EP választási felmérések szerint, hogy az a végtelenül szomorú. Tehát, hogy basszus, az, hogy tényleg Románia előttünk van, és most ilyenkor jön mindig ez a fideszes bezzeg, már megint bezzeg Románia.
Nincs is előttünk.
Hát basszni kedves fideszes barátaim, de előttünk van már egy csomó mindenben, és így visszagondolok, amikor mentünk a rendszerváltás előtt, meg utána Erdélybe, és olyan volt hazajönni, mint utána nyugatra menni. Ja, basszus, és tényleg, hogy...
Annyit hadd tegyek hozzá, csak igazolandó, hogy nem tudom, észrevettétek-e, de körülbelül egy hete, tehát a kapkodó fideszes kommunikáció. Egy hete körülbelül elkezdték mondani, hogy az se baj, ha valaki baloldali, csak szavazzon a békére. Tehát most a Fidesz már a magyar választók felé feladta azt a pozíciót, hogy neki a baloldal a búvó rossz. Most már ott tartunk, hogy a választóknál nem baj, ha baloldali, csak szavazzon a békére, az csak a béke, csak a Fidesz. Tehát most már feladták ezt, ezzel szerintem egy komoly gátomlott.
Bármelyik fideszest, aki ezt tolja, ezt a sablonszöveget, úgy körbe kergetném az országba, hogy addig nem jött vissza, amíg nem talál egy embert, aki háborút akar. De komolyan, tehát addig
sikerült be, nagyon mélyen sikerült bevinni. Most is megértem az autópályán, azon kívül, hogy hallgattam az Istent, a kormányinfót, ott beszéltem, nekem is vannak fideszes barátaim, nem csak
tudom.
És úgy tolják.
Most előtt megszólított egy úr, hogy vigyem át a hídon. Uh-huh. Mondtam, oké. Okay. Beült a kocsimba, először is rögtön lecikizte, majd utána az első kanyarban közölte velem, hogy ő ezt az Ursula von der Leyen-t ezt ő börtönbe záratná.
Uh-huh.
Mondtam neki, hogy miért. És akkor jött a izé, hál' Istennek átértünk a hídon.
Azon a rövid szakasz.
Nem egy
túl hosszú
szakasz. Hát egy másfél kilométer, amit 50-nel mennyi? 3 perc.
Jó sérített a mester.
Egyébként ezek azért két dolog van egyszerűen. Tehát stratégiai értelemben, tehát hogy mondjam, arra van azért tudásuk és tapasztalatuk, és ezt csinálják is, hogy kell tekerni és szorítani az önkényt, és milyen hívó szavakat, most csak úgy eszembe jut, nekem az volt az első élményem, dicső falunk környékén, első alkalommal bementem az állatorvoshoz, és akkor azt mondja nekem, kiváltom a gyógyszert, meg lekezeli a hízet, és ott a tászál is, na látja, ezt az Ursulát kell innen eltakarítani. Mondom, mi van? Hát, hogy ezeket a papírokat azért kell, és azért kell ilyen bonyolult adminisztrációt és bürokráciát csinálni, mert Ursula von der Leyen most ezt komolyan akarja itt nekem előadni, hogy Izsákon az állatorvosi rendelőben Ursula von der Leyen, meg a magyar állatorvosokra az Ursula, ugye, mint ahogy jönnek ezzel a görbe uborkák. Mindegy. Szóval azért tolják, mert én, ez én fantáziámat például az jobban megragadta, hogy ma a kormány szövegében két alkalommal kezdett el úgy beszélni, az úgynevezett civil szervezetekről, hogy ezeket persze lehet, hogy túldimenzionálom, hogy felforgató tevékenységet folytatnak. Ez mikor irodalom is volt ez?
50-es évek.
Felforgató vagy, öcsém?
Egyébként,
és abból lesz is valami.
Te nem szereted, amikor ilyen vicces, bekanyarodik a dolog, de amikor mondtad ezt, hogy az állatorvos azt mondja, hogy az Ursulát kell eltakarítani, azt tudod mi? Az a Dr. Bubónak az unok, az osz változata.
Ja.
Na, az nem volt jó.
Tegessük a magyart, hát én is, látod, én nem találtam erre választ, hogy hogy lehet ez a íze, ekkora barom. De lehet, hogy pont olyan én marha, mint én vagyok, én neki volt egy ilyen élménye, és akkor az Ursula von der Leyen, meg az Ursula, meg minden össze.
De nagyon be tudnak szorulni ebbe a... És ugye a propagandában az az erős, hogy negatív nyilván. És hogy folyamatosan ugye ellenségeket gyárt, hergel, gyűlöletet kelt, ezek nagyon erős érzelmek.
Igen, nagyon hatnak az emberek. Mindig ezt szoktam kérdezni, Pista, hogy vajon más nemzetre is ennyire hat, vagy csak nem?
Hát azért volt itt egy német ország is, úgy nem van nagyon túl régen. Jó, most már kezdünk túl régen lenni, de is azért történt, ami történt. De ezt meg lehet csinálni, hát látjuk, hogy meg lehet csinálni. De azért nem mindegy, hogy abban igazad van, hogy nem mindegy, hogy milyen szintről kell lehozni erre a szintre a népet. Mert ez lehozása a népnek, hiszen elzárod az információktól, igen, és a valós információk helyett, vagy a lehetőség helyett, hogy ő dönthessen az információk között, hamis információkkal tolott tele, amik ráadásul negatívak. Tehát, hogy
ugye így működik a Fidesz propaganda.
Ezzel szerintem nagyon-nagyon könnyedén le lehet hozni az embereket. És még az idősebb generációknál még mindig ott van az, hogy a médiának úgy tekintenek, hogy az úgy, mégiscsak úgy valami. Tehát, hogy miért hazudna a híradó? Tehát nekem ezt szokták mondani. De miért, Dévényül, miért hazudna a híradó?
A lényeg, hogy történelmileg van előzménye, most nagy kérdés, hogy jelenben itt az uniós választások kapcsán hol, hogyan, hogy nem. Ez egy komoly kérdés.
Nem csak a kínai elnök van itt, hanem egy volt elnök is, az iráni volt elnök, Ahmadinejad, akiről azt lehet tudni, hogy nagyon komoly holokauszt tagadó, az iráni atomprogram megálmodója, és hát gyakorlatilag megvalósító, vagy legalábbis az első lépcsőket ő vette sikerrel, és még itthonról annyit lehet tudni, hogy nem tudni, hogy ki hívta meg. Tehát versenyben határolódnak el egymástól a jó nép, bár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes apparátusa fotózkodott vele.
Csak nem úgy beesett a csávó, nem? Hát, tehát, hogy erre járt.
Iráni volt el.
Erre járt, nézd már egyetem. Tartok egy előadást.
Igen.
De ez abszolút ideális.
Hát azon kívül egyébként annak a külpolitikának a meghirdetője, amelyiknek a fundamentuma az az, hogy Izraelt el kell pusztítani az első embert, az utolsó. Ez az egyik dolog. A másik, így megy az agymosás. Tehát én szerintem, én legalábbis nem javaslom senkinek, hogy menjünk bele ebbe a izébe, hogy ki mit nyilatkozott. Először is a Közszolgálati Egyetemet arra a célra hozták létre, hogy azokat az állami apparátusokban dolgozó embereket képezzék itt ki, akik a magyar állam apparátusban fognak dolgozni, de ugye mindenek előtt azzal a céllal hozta létre a NER, a Fidesz, hogy a házi janicsár képzője legyen. Uh-huh. Na most ehhez képest ugye ide hívja ezt az embert, mert az magától nem jött ide, azt nekem ebben, persze csak álmodozom persze, ugye, amikor most azt mondja a Gulyás Gergely izébe, hogy hát nálunk akadémiai szabadság. Egyetői. És akkor nem röhög mindenki.
Egyetői autonómia.
Az
állami kuratórium alá szervezett, modellváltott egyetemek autonómiája.
Most már példa.
Hogyne, ez a rektor, ez hogyne, persze úgy előttem van, hogy tudjátok mit, meghívjuk, hát én a szart.
Kéne valaki Iránból.
És? Igen. És azért azt ne felejtsük el, Érdekes volt, én kíváncsi voltam a sajtóra, de mondjuk hát nagyon érdekes ez a dolog, mert itt mindenki ebben az összefüggésben, ugye először is azok, akiknek, ha úgy tetszik, hivatásuk az, tehát az izraeli nagykövetnek, a mazsigisznek, meg az izének, hogy tiltakozik, nekem ez, hogy mondjam, ez az elvárható minimum. Uh-huh. De hogy milyen elképesztően visszhangtalan. És most, nehogy félrejtse valaki, nem egyszerűen az 500 ezer áldozat miatt, ezt az egyszerűen idézővel mondom, hanem azért, mert most Irán lényegében egyértelműen és határozottan beindította a Hamaszt. És a közel-keleti háború, nagyjából olyan, mint ez az egész orosz-ukrán sztori is, ez bizony annak a követelésnek és politikai és ideológiai célnak a megjelenése a legdurvább agresszió formájában, hogy a világ egyik kultúrnemzetét el kell pusztítani. Pont, kész. És egy ilyen helyzetben ezt a pasit ide engedni és idehozni.
Ezért megmagyarázhatatlan, mert ugye a Gulyás Gergely féle, ezt nem tudom hova rakni, tehát, hogy mert ez annyira veszélyes húzás. Igen. És annyira érthetetlen azért... húzás, mert ugye a Fideszről nagyon sok rosszat el lehet mondani, de az, hogy a Fidesz politikája antiszemita lenne, azt nem.
Hát,
sőt, ugye a Netanyahu féle Izrael kifejezetten barátságos állap, vagy baráti kapcsolatúan. Na most, ki állnak Izrael mellett, miközben nyugaton meg már Amerikából lángolnak lassan az egyetemek, mert már olyan Izrael ellenes hangulat van. A magyar kormány kiáll a terrortámadás után, meg pláne, hogy kiáll Izrael mellett. Nem értem akkor ezt így, mert a Gulyás Gergely féle egyetemi autonómia az úgy néz ki, hogy ott azért ülnek ilyen bizonyos kancellárok, narancsárga pólóban, ezt húván, amit erről ők döntenek, nem olyan. De egy, oké, tehát, hogy azért egy ilyen fickót meghívni, az biztos, hogy nem az egyetemi, jó, nem biztos, nem mondhatom 100%-ig.
Mondd ki a nevét.
Nem, de 99,99%, de itt valaki azért feljebb is rá kellett, hogy bólincson.
Biztos.
De akkor mi a bánat a cél?
Olyan naív és jó lélek vagy az Isten áldja, mert soha nem fogod megérteni a politikai szociopatát és szélhámost. Soha.
Tököm sem akarja megérteni
a szélhámost. Dehogy nem, hát elemző
vagy. Azért egy szállat hadd fűzzek be ebbe
a... Jó, akkor mondd el. Köszönöm, kíváncsi vagyok.
Hát ennyi.
De mit nyerve? Mert nekem mindig, tehát amikor jönnek a legvadabb ilyen összeesküvés elméletek, bármiről, azt szoktam mondani, hogy figyelj, hogy sem elhiszem, csak mondd meg, hogy mi ebből a politikai haszna a összeesküvő.
Hát akkor azt fizek
be. De mi ebben a politikai haszna a Fidesznek?
Jó, egy szállat a történetben, ne felejtsétek el, hogy az oroszok lőszerhiányban és fegyverhiányban szenvedtek már tavaly össze, a két országtól vásároltak fegyvereket, Észak-Koreától és Irántól. Utóbbitól vették a drónokat javarészt, amelyekkel most háborúznak. Csak azért mondom, hogy ne feltétlenül csak Izraellel való összefüggésben gondoljunk rá, hanem oroszok miatt is. Tehát ezt ne felejtsük el, és tulajdonképpen ha innen nézzük a dolgot, inkább az az érdekes, hogy most így hogyan összeadódnak ezek a megfejtetetlen dolgok. Itt van a kínai, itt van ez a iráni pasi, közben ugye beajánljuk magunkat, mint békeközvetítőt az ukránoknak, teljesen elhidegült a viszonyunk a NATO-val, különösen a lengyelekkel. Tehát én az egészet, tehát ha bármelyik pontját nézed, együtt azt mutatja, hogy megyünk le a térképről.
De az a következménye, hogy megy le a térképről. Persze nem csak következménye, hanem valahol célja is a történet. Nézseknek, hiszen ugye a keleti nyitás is erről szól valamennyi, de hogy az iráni fickót akkor sem értem. Ne annyira gáz, tehát egy gazember ide hívni, nyilván lesz tiltakozás.
Hát volt itt már pár gazember, augusztus 20-án is, Pista.
Még csak azt sem tudjuk, hogy hova hívták meg.
Mármint, nem, az is lehet, hogy ilyen fialatti tárgyalásra hívták.
Mi volt az oka?
Hát ez egy konferencia volt, egy előadás.
Hát papíron, de lehet, hogy ott máshogy is találkoztak.
Egyébként nagyon fontos, amit mondasz. Mondta János a Pista kérdésével is összefüggésben. Hát egyébként annyit, hogy ugye még mielőtt a Hamas támadás beindult, ugye a Hamas és az oroszok nagyon komoly tárgyalások, ott Ját Kanosszát, a Hamasz főnöke és a Hamasz vezetése Oroszországban, ezek mindig elsikadnak. A lehetett, hogy ez egy mánia, hogy mi világpolitikai tényező vagyunk. Intézzük a világügyeit, pontosabban Orbán intézi a világügyeit. És hogy ezzel a balanszal leszünk baromira sikeresek, és ez egyébként puszta népámítás bizonyos értelemben, meg apró hasznok lecsipkedése egészen a magánszféráig. Egészen a magánszféráig. Úgyhogy nagyon borzasztó nehéz ezt megérteni, mert amikor az ember szembe kerül, mondjuk azért, tehát én rendszeresen iszonyúan rosszul érzem magam ettől, hogy sajnos ezt tudomásul kell vennem, hogy ez a magyar politika, ez a magyar külpolitika. És ez a külpolitika iszonyúan hat a magyar nemzetre.
Itt ragadom meg a szót, hogy egy ember viszont kibeszélt a magyar külpolitikából, Németh Zsolt.
Hát ez nagyon érdekes.
Hogy szinte nem lehet érteni. Kimondta az igazságot, na oké, de hát akkor?
Az az igazság, hogy ha ezt mondja, hogy Németh Zsolt és körülbelül még két tucat hasonló ember van talán a Fidesz körül, egyetlen egy dolgot kellene, hogy megmagyarázzon már, érted, hogy ami ilyen világosan és tisztán lát, és mivel ugye az édesapja egy igen jelentős református lelkész volt, most egészen a református egyházig kiterjeszteném ezt az egész, hogy is jelkük, hiányérzetemet, miért nem lép? Miért nem lépnek ki? Miért nem mondják meg, hogy ezt a kormányzatot és ezt az ideológiát nem tudja támogatni, mint alapító, mint ősvizeces, mint atlantista politikus, mint kávinista keresztény ember. Végre ki kéne lépni. Mert így, ahogy most elmondta, az a privát érzésem, hogy lehet, hogy előtte egy SMS látott a Viktorra, hogy figyeljél, én most elmondom a másik felét, mert arra is kell majd érvelni. És akkor, hogy olyan helyzet, akkor mondhatod, hogy a Magyarországon, érted? Tehát a Brune Gergely, a Németh Zsolt, vagy vannak néhányan, akiknek a kitartása a Fidesz mellett, az már régen, felfoghatatlan. Miért csinálják?
Részben azt szeretném azt mondani, hogy... Azért annyit hagyd mondjak, hogy kilépett, mert ez a fórum, én benéztem a naptárnak, mint kérdésesokból hallgat, vattának, meg kívtak engem is, segre ültem, meg tudom, hogy ki mindenki vett részt. Itt nagyon jelentős képviselete volt a NATO-nak, az Uniónak, tehát ez egy nagyon komoly buli volt. Ez az egyik dolog. A másik dolog szerintem...
Már ahol ezt a Németh Zsolt mondta.
Igen. Tehát ez nem egyszerűen egy újságinterjú volt. Tehát én azért azt is belekalkulálom, és a Fidesznél bőven benne van. Tudod, nem nagyon érti azért a rohadó nyugat. Nem csak a magyar nyelvet nem érti. Még nem tud mit kezdeni azzal, amit már nagyon régen tudunk, hogy itt van össze-vissza beszéd. Tehát most, öcsém, ugye, ott a külföldi vendégek közül egy csomóan arra mentek haza, hogy na de,
minden oké.
Na de a Németh Zsolt a külügyi bizottság elnöke, és elnézést Zsolt, hogyha kétségbe vonom a szándékaira. Amúgy meg szerintem az előbb-utóbb lapátra kerül. Még van két év, én azt is merném feltételezni, hogy úgy döntött, hogy leteszi a lantot, mert ez így abszurd, és akkor az életművét ezzel beteljesíti idézőjelben. De higgyétek el, hogy...
Nem te vagy a naív, Sanyi.
Mi?
Nem te vagy a naív.
Hát én formálisan minden esélyt fenntartok. Formálisan minden. És mondjuk azért ehhez hasonlóakat nem először mondott most a Németh Zsolt. És azért mindenféle emberrel, akivel van módon beszélgetni, korlátozott nyelvi tudásomban is, meg egyébként, és egyszerűen, meg nem is tudom ki, egy interjút láttam most ezzel az összefüggésben, ugye, hogy milyen hosszú idő tölt el addig, és mi mindennek kellett megtörténnie, hogy mondjuk a rohadó és végtelenül korrupt nyugaton fölfogják, hogy ahhoz a korrupcióhoz képest, ami mondjuk adott esetben nyugaton lehetséges, meg azokkal az azokhoz az intézményekhez képest, amelyek a demokrácia alapintézményei, ez, ami itt zajlik, az egyszerűen a nemzet kifosztás. Ez nem ugyanaz. mint ahogy egyébként a brüsszeli úgymond tüntetés betiltása se olyan, mert nagyjából 2 óráig tartott, és a Gulyás most is a brüsszeli demokrácia deficitről hadovál, és meg beszopja a nép. Szóval igen, lenézik ezt a nemzetet ezek az emberek. Lenézik, és ennek biztos tudatában.
De ezt csinálják amúgy is, nem? Tehát tipikusan ez az Orbánnak, ez a, hogy volt ez a mondása az iparkamara előtt, ott is a nemzetközi közvélemény számára tájékoztatott arról, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinál, hogy vagy fordítva, tök mindegy.
Mi volt az első szóval Gulyás Gergely?
Na de azért, mert hogy ez is hasonló, nem? Hogy amit mondasz, hogy oda megy, ott vannak a NATO, nagykövet, ilyen diplomat olyan, előadja a nagy európait, mert azért kell egy-két ilyen ember arcú Orbánista ilyen
európai
figura, mert hogy különben. De az, abban igazad van, hogy az európai politikusok egy része, meg a intézményrendszer vezetők, döntéshozóknak egy része már úgy kezdik kapizsgálni, hogy történik Magyarországon, de nyilván olyan mélységeiben, mint amit megéljük, úgy nem. Mi magyar állampolgárok. Tehát, hogy nekik is vannak választóik, azoknak fogalma nincs, mert egy nyugati polgárra ez elképzelhetetlen, amit felfoghatatlan, és nem is tudnád elmagyarázni, hogy mi.
20 éve láttunk ilyeneket, vagy 30 ilyen Latin Amerikáról szóló amerikai filmekben, és akkor mondtuk, hát ez csak ott, vagy még az se.
Na egyébként figyelj ide, hát tényleg úgy kíváncsi voltam, sajtótájékoztató, első kérdés, mi van a gazdasági növekedéssel, és mint a Pavlov kutyája, és ezt eszik. A német gazdaság recessziója, blá, blá, blá.
A háborús
térnyel. A háborús térnyel. De itt a vége.
De jók vagyunk már.
Igen.
Jó, térjünk haza, már olyan formában, hogy hazai belügyek, ugye. Itt nekem ez nincs fölírva, de Janóval beszélgettünk adás előtt.
Erről köszönjük szépen.
Erről a törvénytervezetről a gyónás kapcsán, ami ugye az volt a tervezet, és aztán a Fidesz frakció nem szavazta meg, mert nyilván bemérték, hogy ez hatalmas.
Visszavonatják.
Vagy visszavonatják, igen. Oké, arról szólt volna, hogyha egy gyónás közben egy pap pedofil ügyről értesül, ami most így nekem nem tiszta, hogy kitől értesül, az elkövetőtől, vagy az áldozattól. Szóval, hogy akkor is meg kell tartani a gyónásnak a titok kötelezettségét, ami én amennyire ilyen ügyekben jártas vagyok, sem mennyire egyébként, úgy tudom, hogy minden ügyben titoktartás kötelezi a papot. Vagy Janó,
de majd János elmondja, én csak annyit, hogy ugye én 17. kerületi voltam, és hogy a Dunai Mónika, ő a 17. kerületnek az országgyűlési képviselője, és
aki ezt előterjesztette.
Igen. Eddig 2 ilyen országosan ismert megmozdulása volt. Egyszer volt ő a Fidesz szóvivője,
igen,
és tartott egy sajtótájékoztatót, soha többé nem engedték kamerák elé.
Igen.
De a YouTube-őrzi, nagyon jó, imádom. Meg ez. Mert azért az se hétköznapja fel. Jó tolja. Úgyhogy szeretném, hogyha 2026-ban megszavaznánk, mert kellenek ezek a színes figurák. Országgyűlésben. Szóval, hogy én azt próbáltam itt megérteni, hogy miért. Mert pont amit mondasz meg, amit a János is majd elmond, hogy maga az egyházi törvény, amint az egyházon belüli, az sokkal erősebb. Gyónás, az majd tényleg, ahogy műsorát elmondtad, azt mondanám, azt szerintem sokan nem tudják ezeket a dolgokat. Akkor miért kell neked hozzányúlni törvényalkotóként? Hiszen felesleges, mert ha a törvénybe nem kerül bele az, hogy a kötelező jelleggel, hogy a papnak a gyónás titkot is feloldva jelenteni kell a világi hatóságnak, akkor neked ezt nem kell egy törvényen megerősítened. És nem értem, nem néztem az eredeti törvényszöveget, az se úgy van megfogalmazva, hogy egy kiskapuk nyílnának, meg lehet, hogy a papot így rá lehet kötelezni, de semmi ilyesmi nincs benne. De a Dunai Mónika, nem tudom, hogy milyen akciót hajtott végre, szerintem ott a kerületben valami pap mondta neki, hogy jaj, Mónika! Az lenne a legbiztosabb, hogyha benne van a törvényben, mert izé, fogalma nincs. Mert azért az elég ritka, hogy olyan törvénymódosítást terjeszt be egy kormánypárti képviselő, amire este még azt mondják, hogy támogatjuk, mert az első az volt. Majd reggel, miután látni, hogy a közhangulat az nagyon durván visszakanyarodik a kegyelmi ügynek a gyökereihez, teljes joggal. Reggel azt mondja izé a Fidesz, hogy Dunai Mónika jót akar, de hülye. Mert körülbelül ez volt az, amit kiadtak közlemények a lényege. Tehát, hogy ne, fogalmam nincs. Tehát, hogy ne, engem ez érdekel.
Csak hasznos hülye akart lenni.
Én is azt gondolom, hogy proaktív módon csinált hülyét magából.
Ő is maga a szorgalmú kutyám.
Mi ebben a tanulság? Fideszes képviselő vagy ne csinál semmit?
Hát egyébként ezt a legjobban azok teszik, akik nem csak semmit, azok nem hibáznak. Hát tulajdonképpen az egész történetből két dolgot érdemes megjegyezni, hogy a kereszténydemokrata néppártnak ez a reszortos képviselője két dologgal nem volt tisztában. Az egyik, hogy mi az egyházjogi szabályozás, a másik, hogy mi a magyar törvény. Na most ezek a törvényhozók nálunk, akik ilyen hülyeségeket csinálnak, az adott probléma mindkét végéről kiderül, hogy nincs tisztában vele, sem egyházi vonalon, sem az állami jogrenden belül. Tulajdonképpen ez egy vicc, tehát Nunai Módikán jó tenni a lemondana, nyilván nem fog, mert az ilyenekre van szükség Orbán Viktornak, mert a 136 bátor embert arról kell megismerni, hogy nem akar semmit, és nem gondol semmit, megkérdezi, hogy hogy kell nyomni a gombot, és úgy nyomja. Nunai Mónika most két évre letudta a törvénykezdeményezést, most két évig nem fog újabb szabályt kezdeményezni.
Különös gyanakvások fogják nézni Nunai Mónikának a ténykedését különben. Igazából értetlenkedni lehet csak a Fidesz politikai szándékait illetően, amúgy meg én is voltam bátor járatlanként néhány olyan emberrel beszélni, aki egyházjogi szinten van fogalma, szeretném, nem az én dolgom, megnyugtatni a kedves közönséget, hogy az egyház ebben az ügyben sokkal szigorú, nem is értem, hogy ez miért szóval az egész, felejtsük el a francba, Dunai Mónika egy idióta, a Fideszben meg nem a frakcióban dőlnek el a dolgok, valaki este elolvasta, aki néhány tippen van is, nem habony. Elolvasta a szöveget, és azt mondta, hogy na, gyerekek, hülyék vagytok. Pont.
Különben az, hogy a Fidesz, a frakció, tehát hogy a Fidesz először egyetértett vele, az mutatja, hogy egy teljes homály.
Hát a bizottság.
Hát a miénk, a mi emberünk. A mi
igen, az automatikusan szavazzák, persze. Az is nyilván megosztom veletek azt a határozott gyanúmat, hogy miután a sajtóban ez megjelent, egyházi vonalon is megkérdezték, vagy egyszerűen valaki szólt egyházi vonalon, hogy ez úgy marhassága, hogy van.
És de nyilvánosan mi mondta akkor az egyház, hogy támogatja?
Miért mondta?
Miért? Mert mondta.
Hát ez...
Szomorú hírem vagyok.
Nem, megmondom.
De melyik egyház?
Na, hát a katolikus.
Katolikus?
Igen.
Persze a reformátusoknál
hát nem más,
nincs más.
Erre nem emlékszem, de ha így volt, akkor gondolom, hogy ott is azért, amiért azt a legendás izét emlékeztek, hogy az emberi méltóság alapja a házasság, ugye ezt a egyházi semmiféle tanításból le nem vezethető baromságot 8 egyház nevében adta ki a kormány. Egyébként azért, ha már itt tartunk és anekdotázunk, akkor ezért én tudok emlékeztetni arra, hogy amikor a Covid megjelenése után 2020 márciusban ugye bevezették ezt a különleges állapotot, vagy vészhelyzet, veszélyhelyzet, ami akkor valami, akkor azt a veszélyhelyzet volt éppen a megfelelő terminus technikus. Semmilyen Zsolt beadott egy olyan módosító indítványt, szokásos módon évfél előtt pár perccel, mondjuk pénteken, amit hétfő reggel a következő munkanapon vissza is vontak, mert ugye az Európai Unió között, hogyha ezt törvénybe iktatják, akkor biztos is, hogy azonnal befejezték az együttműködést Magyarországon. Tehát akkor is sikerült KDNP-s képviselőnek beadni olyan törvényjavaslatot, amit hogy mondjam, azonnal kiégett az összes biztosíték.
Na de mi volt az?
Ja. Hát apám, valami olyan, de. Hogy a továbbiakban már senkinek semmihez nem kell hozzájönni. Ez ugyanolyan őrület volt, mint amikor a mutatis mata, mint amikor a kormány határozata módosította a költségvetést. Ugye az egyik olyan prioritás, ami biztos, hogy országgyűlési hatáskor, ugye, és amikor egész Európában leverte a biztosítékot, akkor eszébe jutjuk, hogy benyújtják, mert a kétharmados törvény úgyis, vagy a többség úgyis megszavazza.
De Jano, de el tudod képzelni, hogy mondjuk 50-100 év múlva ül valami fiatal ember az akadémia könyvtárába, és arról írja, sajnos el, és arról írja, a doktoriát, vagy a PhD-t, hogy semmilyen rossz jogalkotói munkásságot, az előtted van-e?
Előtte.
Sanyi,
az a baj, hogy nekem
valami fizéz. Vagy két durva lehetőség van, nem három. Az egyik az, hogy kötelező lesz van.
Na, ez még jó.
Szóra.
Plusz pont jár érte.
Abszolút.
Mert egyébként csak úgy tudom elképzelni, hogy leszármazott. Tehát, hogy valamelyik is semmi.
A jobbik eset az, hogy valamilyen vicces kötetet állít össze az évszázad jogi hülyeségeiről.
Az a legjobb.
A harmadik az meg, amit a Kubatov Gábor mondott, mert akkor meg viszont ez nem jön létre, mert azt mondta, csak erről a 100 év múlva, az jutott eszembe, ez teljes off-topic, hogy 125 éves volt ugye a Fradi, illetve most is annyi, csak megülték a szetésnapját, és azt mondta Kubatov Gábor, hogy 100 év múlva lehet, hogy már magyarság nem lesz.
De Fradi lesz.
Igen.
Jó Isten.
Mert elsodor minket a gender baloldal dollár.
Sanyi, de az adás előtt beszéltünk arról, én ezt most halálkomolyan kérdezem, hogy most akkor az hogy van a papoknál, hogyha a pedofil elkövető gyón, az más elbírálás alá esik, mint hogyha az áldozat mondja, hogy az XY
mármint
a papi szempontból.
Hát az egyházi, a gyónási
titok.
Ezzel az eseménnyel kapcsolatban, tehát a pedofiliával kapcsolatban, azt mondják ezek a hozzáértők, ha és amennyiben az elköveti, gyónja meg, akkor erre van egy eljárás, tehát ezt nem hagyja szó nélkül
az a gyóntató,
és az egyház se.
Igen.
Ami jellemzően az tud lenni, hogy ő neki el kell hagyni az egyházi hivatását. Ellenben, hogyha az történik, hogy valaki, egyébként Perintfalvi, tehát ajánlom figyelmetekbe, de más is szépen megírta ezt, ha valaki áldozatként tesz bejelentést, vagy gyón meg, vagy valaki meggyónja azt, hogy valaki egyébként ezért ezt követett eszel, amúgy egyébként, ha meggyónta, ráadásul neki azért valamit tennie is kellene, mert itt ebben az értelemben nem a gyónási titok az érdekes, hanem fogja magát, és járballag is följelenti ezt a barmat, mielőtt akár meg is gyóna. Tehát a hely, és ezt mind tetézi az a tény, hogy Ferenc pápa, és ő elég nagy főnök az egyházán belül elvileg, bár nem omnipotens. Hát igen, de nem, hát a pedofiliával kapcsolatban abszolút zéró tolerancia van, és jobb helyeken ez meg is valósul. Hát az Egyesült Államokban is másod is elképesztő mennyiségű ügyet vittek végig, és ez kurvára nem kurrás most, mert az egyház konkrétan negatívan érinti az egész téma.
Jó, folyik ugye a kampány, beindult.
Azt sem gondoltam volna, hogy egyház propagandista leszek.
Hát figyelj.
Fejlődőképes vagy csak.
Jó, miközben...
Mi árulok, annyit pörgünk, hogy elő vagy utóbb. Csinálsz mindent.
Miközben Orbán Viktor inkognitó van, mint Mátyás király úgy járja az országot, tehát időnként itt föltűnik. Előre nem lehet tudni, hogy hol, mert hogy nehogy legyen véletlenül pár transzparens.
Na, Sajmára volt, úgyhogy nem szólt.
Meg Szentendrén is volt. Aközben például a DK tartott egy nagy tüntetést, ahol 160-an voltak, és... Ugye elhangzott egy olyan mondat.
Vita van ott, mert 150-160.
Igen, tehát elhangzott egy olyan mondat, aki az Orbán rendszerét le akarja váltani, annak együtt kell működni, én pedig mindenkivel hajlandó vagyok együtt működni, ez Dobrev Klára mondta, a mindenkibe ugye beletartozik Karácsony Gergely.
Például te is, meg én is.
Meg én is, igen. Én nem akarok Dobrev Klárával együtt működni, pedig nagyon le szeretném váltani az Orbán rendszert.
Ellenben viszont akkor piszkolászod az ellenzéket, mint a Dők. Hát ez egy nagyon jó projekt, igen.
Hát, Sanyi.
Hát te is ügynök vagy, Orbán ügynök, csendben.
Basszus. Akkor azért vagyok én ilyen jó módon.
Ezért. Hát ezért tudsz felvenni stopposokat a hídon. Hát,
ja. Nem a hídon vettem fel, bocsássunk, a posta előtt.
Ja, bocsánat.
Leég leszem. Mit mondjuk el? Hogy mondjam neked, politikai bizonyítványt kell kiállítani a folytalanságodról, mert egyébként itt senki nem folytalan.
Igen.
Nekem 70 évesen, mint ahogy Kéri Laci bácsi is elmondta, hogy te 70-valány évesen, hogy hát nekünk kínos az egész, mert így fogunk meghalni, hogy ez van.
Ránk égett ez a...
De azért a legjobb Karácsony Gergely ebben a témában per pillanat.
No.
Azt mondta,
hogy
Lehet majd szó egyszer valaha a Tisza párttal való együttműködéssel, de még nem érett meg rá a helyzet.
Hát nem egészen ezt mondta, azt mondta, hogy 2026.
Mondott számot?
Ez érdekes a dolog. Hát igen, tényleg akkor lesz érdekes. Hát...
Na jó, akkor addig, de igen, majd egyszer igen. Lehet róla szó, de még nem.
Nem mondja, is azt mondta.
Ez, tudod,
nem
azt mondta, ez olyan, mint a kórokozó, ugye, mint a párbeszéd. Ja nem, ez nem ilyen izianti, vagy hogy mondják, nem dehumanizálás, csak hogy a párbeszéd, mint nem létező politikai entitás, mindig keres valami létező.
Gazdatestet.
Hát gazdatestet, azért nem akarom, hogy tényleg ezt a dehumán tudszat tolni, de hogy tényleg így működnek. Gazdatestet, és akkor két gazdatest között folyamatosan elmondják, hogy ők ezentúl már önálló entitásként fognak, majd mindig rácuppannak valakire, és akkor a párbeszéd komolyan, ahol tényleg szerintem már nincs is tagság, és ugye te szoktad mindig elmondani azt, hogy milyen politikai párt is Magyarországon, nincsenek olyan politikai pártok, amelyek valódi politikai pártként működnének, hiszen nincs tagságuk, ergo nagy lószar a demokrácia ilyen szempontból, és ez teljes mértékben igazad van, de a párbeszéd még a lószar szintjét se üti meg ebben a pártagsági történetben, és azt mondja, hogy még nem ér, tehát majd, tehát a Tiszapárt bizonyítson. Mm-hmm. És azért mondtam ezt a példát, hogy nem olyan, mint hogyha egy rákos sejt így válogatna, tudod, castingra.
De nem ezt mondta Pityu, azt mondta, hogy úgy adta elő, hogy de, ha, van, aki komolyan veszi,
ja.
Aki komolyan akarja a nehet leváltani, összekényszerül. Ez volt a mondat, nem ilyen.
De én nem, de ezt nem Salgótarjánban mondta. Ezt hanem a
444-nek adott egy interjú. Igen. Tudod, hogy hülyeségeket beszélni.
Nagyon sokára lesz, de azt gondolom, hogy hosszú távon ennek nincs alternatívája. Mármint a Tisza párttal összefogásnak.
Jó, amúgy egyébként szeretnék, még sose szóltam el így hozzá. Figyeljetek ide, attól még azért a Karácsony Gergely a létező entitás.
De ő párt nélkül is létező lenne.
Hát jó, de végül is a dolog úgy kezdődött, hogy előtt párt volt, és aztán lett entitás. Nem úgy, mint fordítva, és ráadásul nekem ez megnyugtatóbb sok szempontból, mint amikor azt hallgatom, hogy átadja magam a közmegvetésnek, hogy most már időnként megszólalnak a Magyar Péter pártjának képviselői, és a fontos kérdéseket úgy vannak elő, a fontos kérdésekre úgy adják a választ, hogy jó, majd a Péter megmondja, hogy tessék a Pétertől megkérdezni. Na most, ahogy hívják, azért a Karácsony meg a köre azért nem így rekrutálódott. Az tény, hogy valószínűleg ők is beleszoktak, mert jól, meg egyébként kényelmes, hogyha nem szervezünk pártot. Ugye Vola Gábor megpróbálta, és ő csinált is. Az egy alulról építkező történet volt. Azért ezt, ugye, ez a mi gyerekbetegségünk, nem tudok, hogy szomorúan veszem, mert erre olyan gyorsan nem fog rá szokni.
Mert valahogy eltartja a szisztéma ezeket a médiapártokat. Nem, ezek kizárólag a médiapártokat. Csak a nyilvánosságban léteznek, és a valóságban igazából meg nem léteznek. És akkor tartanak kizértőt, és persze nekik jól jön az, hogy van egy Karácsony Gergelyük, mert nélkül aztán végképp megszűnne a
történet. Például, igen.
Van Szabó Tibá is.
Hát az nem annyira jó nekik szerintem.
Jó, ennek egyébként nagyon mély kulturális gyökerei is vannak. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az is méltánytalan ebben az összefüggésben, azért, mert eltartja őket a szisztéma. Hát, csókolom. Most akkor hogy legyen? Na most adta a helyzetet, képzeld el, ugye azt szokták, hogy az állam tartja el, a Fidesz meg a NER tartja el.
Nem tudom, hogy ez rohadt, most figyelj, közben így gondolkodtam, de ez rohadt igazságtalan. Az. Mert hát mi lenne a lényege egy pártnak, hogy az utolsó, hát, utáni kis községben is legalább legyen egy ember.
Meg a szakszervezet.
Meg, meg az alapszervezet, meg a megyei, meg a... Tehát épüljön fel, és állózhat az országot, mindegy pártnak. És akkor itt vannak ezek a képződmények, média képződmények, akik annyiban fejtik, és most majd a Karácsony Gergelyt ezt most így vegyük ki, mint főpolgármestert, mert hogy ő van, él, működik, létezik politikailag, ugye, de hogy egyébként meg annyi, hogy ATV stúdió, Facebook poszt, valami demonstráció.
De azért Pista, mennek ám, ez egy őrült, szintén egy őrült.
De az tök mindegy, hogy 4 évente azt akkor mennek 2 év.
Nem csak.
Valamely csávó kirakta, azt hiszem, az is párbeszédes volt, kirakta azt, hogy eltelt 4 év újra a választók között.
Ja, az meg tudom, nézte.
Büszke rá az ember, hogy 4 évente sikerül a választókat pult mögül megszólítani. Tényleg. Hogy hogy az mennek, de nem menjenek, hanem építsenek, ami rohadt
kemény. Jó, mellom. De ez úgy, persze.
És azt csodálkoznak, hogy mondjuk a párbeszéd nem létezik vidéken, de azért nem létezik a vidéki szavazók számára, mert nem létezik a vidéki szavazók számára. Mert nincs olyan, hogy a párbeszédes csávó ott ül az önkormányzatba, bűkábrányba, ott oda megyek hozzá, és azt mondja neki, hogy Béla, mikor csináltak meg ezt a kurva murvás utat, mert a 125. tengely baszult el rajta.
Azért mondom,
jövő hétre
van, van egy
kulturálisan, tényleg kulturálisan elizélt oka is, mert ugye a pártot sikerült a közbeszéd szintjén, a totális közbeszéd és megítélés szintjén, a pártot, mint közben Béla a demokrácia, mint olyat, a pártpolitikát, szitokszóvá. Szitok, és nem csak a közönség, tehát ezt a pártok maguk is gerjesztették, én ezt sose értettem meg. Soha egyetlen politikust nem láttam, nem hallottam, saját magamon kívül, aki azt mondta volna, hogy a pártosodás az egyébként ennek a rendszernek az alapja, és különböző érdekes, hát úgy nem mondom végig. Mindenki csak és kizárólag, persze a másikkal szemben, ó, mi nem pártérdekeket képvisel, á, de hogy is, nem.
Ja, ez a politikai is pár
érdekes. Meg ez a civil, is, meg a...
Benne van ebben, hogy egy kicsit visszamegyünk, szerintem a rendszerváltás előtti egy pártrendszernek az utórezgése, mert ha visszaemlékeztek 90-es évek elején, a magyar háváriú az úgy hangzott, hogy én soha nem voltam semmilyen pártnak a tagja. Ezt mindenkinek el kell mondani, és csak utána kellett a nevedet mondani meg, hogy ki vagy és mit akarsz.
Azt akartam mondani, hogy a pártszónak egyébként még a nyelv mélyebb rétegeiben is van negatív. Tehát a pártütőkre gondolsz, vagy a pártoskodásra. Tehát a párt szó az sajnos ilyen, egyébként ugye a latin pártus, ugye rész, tehát...
Egy ilyen elemző vagy kibeszélő műsornak az egyik legnagyobb slágere a magyar egészségügy. Ugye olyan kevés a házi orvos, jelen pillanatban odáig jutottunk, hogy több helyen már csak úgynevezett telemedicina révén tudnak vizsgálatokat végezni. Tehát ott nincs az orvos, ha nincs ott a helyszínen, hanem távolról figyeli a műszereket. Én ezt nem tudom értelmezni teljesen, de oké.
Hát a busz jár, és a buszon levő műszereknek az adatai bejutnak interneten valahova, ha a buszon levő asszisztens úgy gondolja, hogy beküldi ebbe a központba, és akkor ott megnézi egy orvos. De hát az a helyzet, hogy tehát ez a, hogy is, a Magyar Hangban írtunk erre, hogy egy jó anyagot, hanem azt akartam mondani, hogy itt én azt szeretném nagyon komolyan mondani, hogy ez egy áttörés most, amennyiben személy szerint tényszerűen tudom bizonyítani, én 10 éve mondom, hogy ez szükségszerűen be fog következni, megtörténik itt és most. A nagy lépés az, hogy ezt most már a legmagasabb egészségügyi kormányzati szervek is beismerik, hogy ide eljutottunk, és szeretném mindenkinek mondani, hogy ez egyáltalán a végállomás. Tehát ugye ehhez hozzá kell tenni azt, hogy számos kórház van, ahol tulajdonképpen a valóságos gyógyászat nem működik, szakszemélyzet hiányában. Ugye nemrég most talán legfrissebb adatok jöttek ki, ugye, hogy milyen hosszak a várólisták, és megint 6 jegyű szám.
Van olyan műtét, amire 6 éve.
Igen, na most hát, igen, tehát ugye ez mutatja, hogy ez az egész...
Bocsánat, hát, erre mondta azt a kétfarkú kutyapárt, hogy örökölhetővé tesszük a várólistát.
Ma reggel a Balázsék műsorában pont hallgattam, hogy a betelefonálók adhattak tippeket, hogy mit adjanak a kínai elnöknek ajándékba. És akkor mondta, az egy csípőműtétet. És akkor mondta, 6 év múlva beválthatja.
Igen. Szóval ezek nagyon szomorú dolgok, de nem tudok, nem fogok kibújni a bőrömből. Annyit hadd mondjak, hogy azt kellene megértenünk, ugye, hogy ennek is a demográfiai katasztrófa az oka. Egyrészt ugye, hogy az ember öregszik, exponenciálisan egyre több egészségügyi ellátást kellene igénybe vennie, mert elkopott a teste. De most mivel a magyar társadalom öregszik, exponenciálisan nő az egészségügyi ellátásra szorulók száma, az egészségügyi ellátandó feladatok száma. Viszont az orvos társadalom öregszik, az ő számuk meg éppen ezért exponenciálisan fogy. Ezzel a kettővel kéne szembenézni. Egyértelmű, hogy a rendszer fenntarthatatlan, az igazán gusztustalan, ezt azért nyomatékosan aláhúzom, amit most mondok, az, hogy a fideszes háttérhatalom, tehát gyakorlatilag arra gondolok, hogy a Fidesz körüli nagy tőke, Tehát ez a nagy tőke, ez erre már rárepült, és az állami egészségügyi rendszerben zajló átalakulások mögöttes okai között azt is látni kell, hogy a Fidesz kezén levő magánegészségügybe terelnek embereket. Ez igen, is benne van.
Szerintem ez benne van, csak ha belegondolsz, most már azon a szinten vagyunk, hogy olyan régiókból, olyan területekből és olyan társadalmi rétegekből kellene oda terelniük, az embereket, aki a polgárokat,
akiknek... Nincs rá keret.
Sőt, persze. Még fizikailag sem, mert hogy a kis település környékén ott nem lesz magánklinika, meg mit tudom. Tehát nagyon hasonló a helyzet, mint hogyha az állammal próbálná, még csak esélye sincs. Mondtad, hogy a előgedő társadalom, és hogy ugye milyen durván öregszik el az orvos társadalom maga. Hát tehát a házi orvosok egy jelentős rész, az a nyugdíjkor.
Hát abszolút.
És ugye mi volt az első lépés, amit próbáltak, mert mindig van ez a társadalmi problémák fideszes kártyúzása, mert ez zajlik, ugye nem valamit, újat építenek valaminek, toldozzuk, fordozzuk, aztán hát, ha működik, meg lesz valami. Hogy ugye először is a körzethatárokat kezdték el húzogatni, mégis a választásoknál bejött, hát itt is bejön, és akkor ugye úgy lettek kialakítva, hogy valahogy jusson mindenhova orvos papíron. Csak ennek lett az a következménye, hogy
a
Budapest melletti agglomerációból nem a 10 percre levő budapesti kórház fogad, hanem a agglomerációs képes kijelölt valamelyik.
Hát a város másik.
Már 7 órával később végzi valami. Ja. Ez egyik, és a másik meg ugye az, hogy a ügyeleti rendszert is elkezdték át dolgozni, de az se, az házi orvosi rész, az nem oldotta meg, mert ők nem tudják kiváltani a házi orvost, meg a házi orvos épp elmegy valahova, akkor nincs ott a helyén, mint házi orvos, tehát hogy kiderült, hogy nem tudnak egyszerre két helyen lenni. Még az jutott eszembe, az megint kell vicces, hogy ez a telemedicina volt már Magyarországon, Gyurcsok József.
Igen. Jó, azért
oda kellett tenni a kezdet a képen.
Azért, bocsánat, de muszáj megjegyeznem, hogy a István az egyik legfájóbb pontra tapintott rá. Tehát az, hogy az egészségügy összeomlik, az egy szomorú dolog. Az, hogy az öregeket nem látják el, nagyon szomorú dolog. De a nemzet jövőre nézve, az igazán tragikus az, ami ma a perinatális viszonyok között folyik, a terhesekkel, az újszülöttekkel, a kismamákkal, az egész egyszerűen történelmileg vérlázító, amikor közlik, hogy szülészeteket fognak bezárni munkaerőjel, bármilyen oknál fogva. Tehát ha kiderül, hogy egy kismamának és az emberfajra jellemző nem tudja visszatartani az ellést, mint némely növényevők, ha menekülni kell, akkor nem ellik, a antilop, meg mit tudom én. Az emberek, és azeket az embereket kényszerítik gyakorlatilag lehetetlen feladatra, tehát országon a középkor jött vissza.
Ki lehetne rakni a múlójas plakát? Magyarországra jössz, hétvégén nem szülhetsz.
Egyszerűen nem értem, hogy keresztény ember hogy képzelheti magára, hogy erre a rezsimre szabad szavazni.
Egyrészt a keresztény embernek is föl kéne kínálni a politikai alternatívát, azt, hogy hogyan függ össze a közjó amúgy egyébként magával az intézményrendszerrel. És azt szeretném mondani, most már egyszerűsítsek le itten, mert az én koromban. Ez egy elosztási probléma alapvetően. Nem lehet ettől a rendszertől azt várni, hogy erre tekintettel legyen, függetlenül egyébként egyházi és etnikai identitásától, mert a rendszer nem így épül fel, a rendszer arra épül fel, hogy egy kifosztják, más eladják az országot. Ez az egyik dolog. Amúgy tudod, annyira, hát amúgy megvergődnek a maguk módján, mert kínlódnak, meg hát végül is ők, itt van, mink is itt vagyunk a 21. században, én azért rögök, hát egy bulatok, vagy tudom én mindegy. Szóval a telemedicinától, hogy különben nem kéne beszalni, hát 20 évvel ezelőtt már azért mentek arról hírek, meg lehetett tudni, meg is valósult, hogy operációkat végeznek interneten keresztül, meg kutyafüler, és ezt fogják csinálni, és ez jobb. Csak az a baj.
Ez a higher level.
Igen, ez nálunk nem valamiféle tudományos felismerés okán jön, meg úgy is van csinálva, hogy minden más is csinálva van, hanem ha úgy tetszik, bizonyos kényszerek hatására. A következő dolog pedig az, hogy hát csókolom, meg a közmegítélés, meg egyáltalán. Mióta hallgatjuk, hogy a kórházak adósságállománya, a kórházak adóssága, és a kórházak Még azon csodálkozom, mert egy pár évvel ezelőtt, amikor ez már elkezdődött, még nem itt voltunk, hanem amott voltunk, hogy el fognak vinni orvosokat börtönbe, mint ahogy egyébként meg is történt. Mert hát, hogy az adó, nem a kórházaknak van adóssága, hanem az államnak van adóssága a ki nem fizetett szolgáltatások miatt. Ja. És ezt nem fogja még mindig fel ez az egyszerű nép, meg ezt a hullámzástól is megőrülök, hogy ilyen egyszerűen csak most megint, most nem akar ez kritikája lenni, de akar az én drága népem kritikája. Hát aki belekerül abba a helyzetbe, hogy valami egészségügyi szolgáltatást akar, hát az, ha azt se tudja, hogy ez mi a szenszar jó.
De milyen hullámzás?
Hát az, hogy újról is újra, csak nem akarok itt most Magyar Péterezni, hogy ilyen Magyar Péter közölte, hogy magyar egészségügy mekkora bajban vannak, komolyan. Hát hát ez valami ilyetet.
Ja.
Hát ez most valami ilyetet.
Hát
ez valami
boldog.
Na jó, de csak azt akartam kinyögni, hogy és, na is, ezekre a konfliktus kezelésekre, ennek a rendszernek semmi más módja nincsen. Csak a hatalmi erőszak. Nem fog felvilágosodni, Erika. Nem fog megtérni, hogy ez nem lehet, hogy ez tűrhetetlen, hogy ez elképzelhetetlen.
Most a választóról beszélsz,
hogy rendszerre. A választóról is érted. Hát
Sanyi, most...
Illetőleg az izéről beszélek, most te komolyan azt gondolod, hogy most nem akarok kipécsetni senkit, mert egytől egyig, most mitől keresztény demokrata sem én.
Ne, mondjuk már, persze, nem
figyeljetek, most kórházban voltam egy hosszabb ideig, és ült mellettem az egyik kezelésre várva egy orvos professzor, ő is kezelésre várt egyébként, és azt mondta nekem, Pörzse úr, szerintem ez a nép ezt megérdemli, az, hogy idáig jutottunk. Már gondolt a viszonyokra.
Hát ez egy beletörődő vizé.
Beletörődő, de na értitek, mit akarok ezzel
mondani.
Kezdetben az új magyar hang.
Én bele vagyok törődve.
Ja.
Kedvenc színészemmel, Túróci Szabolcsal egy nagy interjú benne, vegyék, vigyék, jövő héten pedig találkozunk.
Kötött fogás extra.
Kötött fogás extra? Május
25-én. Hát én mind. Május 25-én 6 színteátrum, 19 óra jöjjenek. A múltkor is jó volt szerintem.
Jó
dumcsisztunk. Még a vendéglista még most alakul. Puzsér Robi talán jön, te is ezt gondolom.
Én?
Ha kell, ha nem.
Ha kell, ha nem.
Én aztán megyek, majd a többi kiderül.
Én nem megyek. Viszontlátásra.
Lust.
Viszontlátásra.